6. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. 6-os. 6-kor a klubban, ahol szó szót követ.
Szép nyárestét kívánok a Klubrádió hallgatóinak, a mikrofonnál Kollár György. Ma tuti 6-ost dobunk, vagy esetleg egy hátast, ha végre kiderül, hogyha elszúrjuk, mert ez a 6. adásunk. 3 jó duma jelzi, hogy miről lesz szó. Az első, alföldi szolnoki aranyigazság, a PR axiomája, nem elég csak tojást tojni, kotkodácsolni is kell hozzá. A második aranyköpése különb, a szerencsejátékosoknak az imája, reszkír nélkül nincs rizikó. 3 jogász ül a stúdióban, ide való tehát a jogászinduló egy-két sora, úgy kezdik, hogy nem ütik a jogászt agyon, aztán folytatjuk, hogy egyszer vertek jogászt agyon, azt is jogász verte agyon. Mindjárt egy kérdés, nem kéne mindjárt csoportos életbiztosítást kötnünk? Megrökönyödést látok az arcokon, hanem hát nem. Kik a mai kedves vendégek? Dr. Takács Ildikó és Dr. Trunkó Barna. Szia Ildikó és szia Barna. Jó, hogy itt vagytok. Köszönöm, hogy eljöttetek.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük a meghívást. Természetesen jobb dolgunk se volt. 37 fok meleg.
Szabadságot megszakítva jöttetek, ez külön öröm számomra, és főleg a hallgatónak. Két és fél témánk lesz ma, ahogy már a bevezetőben utaltunk rá, a kommunikáció, a jó és a rossz PR, valamint a szakjog, jelesül a biztosítás, és minden, ami jog még hozzá. Aki fél, az ne hallgassa tovább, mert a plusz fél egy csöpnyi derű lesz, tükcsök és bogár, azaz sztorizás és humor, a lájtos fajtából, Takács Ildikó és Trunkó Barna kollégától érdekes és tanulságos, talán néha blőd, de jópofa történeteket is hallunk ma bizonyára. Például a rizikót a saját szinonímájával bátorító duma nagyon sok vicc forrása. Barna, te mint humorista elmondanád a klasszikus vicc változatát?
Természetesen, Gyurikám, elmesélem, annak ellenére, hogy hittel vallom, hogy a viccmesélés az a társalgás mélypontja, de essünk túl rajta. Tehát arról szól a vicc, hogy Iván, nyilván politikai viccek mesélése okán 20 év kényszermunkára ítéltettetik, amelyet a gulágon rendesen le is tölt. Szabadulásakor fölvesz 500 rubel rabkeresményt, és az első vasútállomáson, ilyen itt a piros, hol a piros játékon elveszíti. De nagyon optimista, mert azt mondja, hogy könnyen jött, könnyen ment.
Gentroid alapállás, nagyszerű. És ha már bátorítás, akkor egy másik, ez se sokkal jobb, ül a pasi a villamos székben, és mondják, hogy az utolsót még szólhat, mire ő a fogmegnek, amikor rám kapcsolja az áramot, bátorítólag megfogna a kezemet. Nos, hát akkor a stúdióban készfogási távolságra ül tehát két közéleti kiválóság és szaktekintély, Takács Ildikó és Trunkó Barna. Régi ismeretségünk okán tegeződve beszélgetünk, úgy célszerű, hogyha két téma élesen nem különül el, tehát mindkét vendég bármikor, bármely témánál megszólalhat. Mind a ketten értetek a joghoz, és mindennek lehet kommunikációs vonzata is. Kezdjük bemutatással. Ha Takács Ildikó nevét beírom a keresőbe, a teljes műsoridőt kitöltő információt kapok. Slankítva, Ildikó a marketing, a reklám, a PR, a kommunikáció és a mindezekkel kapcsolatos elmélet és gyakorlat, nagyasszonya, azaz oktatója, tanácsadója, vezető reprezentánsa. Munkássága nem csak hazai elismerést és rengeteg tisztséget, de nemzetközi jelentőséget is mutat, különböző rangos testületek tagsága, tisztségviselése révén. Egy közös barátunk mondta róla, biztos cáfolni fogod, nagy király csináló Ildikó, bár mondta, hogy vigyázz, ő is szerényen majd vitatni fogja. Vitatod?
Igen, de nem teljesen.
Nem teljesen. Ami viszont tény, 36 éve Demján Sándor úr munkatársa, ha jól hallottam, könyv is készül a 36 évről, ha igaz, igen. Hol tart?
A kezdet-kezdetén vagyok, rengeteg anyaggyűjtés van, és nagyon sok interjú kell a kollégáimtól, de készülünk. Szerintem jövő karácsonyra meg lesz.
Igen, egy nagy memoár, bizony.
36 év, sok idő.
Igen. Sokan leszünk kíváncsiak rá.
Remélem.
Igen. Ildikó eminőségében, és ez fontos, ez komoly dolog, közérdekű eredményeket, különösen a társadalmi felelősségvállalás terén mutatott föl, ő és Demján úr is a csapat, utalnék itt a Prima Primissima alapítványra is annak a díjára, de ami még szívmelengetőbb, tehetséges észak-magyarországi roma tanulók jelentős, mégsem hivalkodó támogatására. Tehát egy-egy Duna TV film erről megjelenik, de nem veri senki a mellét, hogy mi milyen sokat segítettünk. Nekem ezt tetszik benne a legjobban. Találtam egy bizarr átkötést Ildikó sportbeli múltja és a jelen hivatás között. Takács Ildikó egy időben profi korcsolyázó volt, és onnan már csak egy lépés vagy egy ugrás, a politikai kommunikáció és annak is a hideg, síkos, csúszós és csúsztatós világa, szelíd humor társul ide a dögmelegben, kutyamelegben kutyasírtáltatás és hobbi a szabadság tevékenység. Vagy nem csak Szabi idején?
Nem, hát folyamatosan, 12 éve.
Már. És igen, nagyszerű. Trunkó Barna családneve, ha jól emlékszem, szigorú katonás ősökre utal. Hogy van ez, Barna?
Amikor divatba jött ez az újkori családfakutatás, akkor mindenki kereste a családjának gyökereit, kereste a kutyabőrt, vagy a pedigrét, akkor én is nekikezdtem ebbe a családkutatásba, bár nagyon egyszerű dolgom volt, mert nekem a felmenőim mind arisztokraták voltak, ugyanis nyomdász volt mindenki. Azokról pedig köztudott, hogy a szakmának az arisztokratái. Egyébként valami morva név lehet ez a trunkó, mert arra vannak ilyen trnká, meg egyébek.
Ez lávos eredet
nálunk egy ilyen ejtéskönnyítő magánhangzóval gazdagodott. Na és aztán a családfámban én is végre egyszer találtam egy ezredest, ami már aztán igazán elegáns. A családfán, elegáns levél a családfán. Egy picit zavarta a dolgot, hogy mikor alaposabban utána néztem, a fegyver nem zavart, ugyanis ő börtönőr volt. És a pécsi börtönparancsnoka.
A te neved is különleges, nem sok trunkó lehet. Gondolom, te is küzdködsz fafejekkel a név írásmódját illetően, például, hogy a trunkó, de ez egy témer még nem múlt idő. Én a kollától jártam így, úgyhogy sokszor. Nos, most tartunk egy kicsi szünetet.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Szünet után jön vissza a hatos Takács Ildikóval és Trunkó Barnával, és a mikrofonnál még Kollár György, még Barnának a portfóliainál tartunk. Azt olvastam, hogy Barna szellemi értelemben bigámista, nála nincs sorrend a biztosítás és a humorista kompetencia között, együtt tölti ki mind a két kompetenciát, a keveredés kizárt, ugye elképzelem, hogy szép is volna egy baleseti özvegynek vidám jelenet kíséretében átadni az özvegyi járandóságot, nyilván ilyen a szakmában nincsen. Egyébként Barna komolyan a Mabisz vezető tisztségviselője, egyben színházi szerző és dramaturg, kabarettista, humorista, Duma színházi szóvivő, és nem mellesleg kiváló civil jogász. Mi maradt ki?
Nem maradt ki, teljes tagszatív volt, hogy a igen. Szakmai terminológiával éljek.
Igen, biztos, ami biztos alapon, minden konkurenciát bevonva Trunkó Barna körülbástyázta magát életbiztosításokkal, hogy egyetlen biztosító sem mondja, hogy nálunk miért nincs biztosítva. Baj esetén Barna utána nagyobb biztosítás összeg járna, mint Madonna hagszál gyulladásakor, most csak így egy lazán mondom, ez ugye fontos, de nem sürgős.
Nem sürgős.
Igen, cserélni Madonnával? Hangszálat mondjuk.
Nem, de a PIN-kódjára azért kíváncsi.
Mert úgy elintézhetném, úgy be tudnék segíteni, egy imát elrebegnénk közösen egy igazi Madonnánál nála, de azt hiszem erre várhatunk. Barnában két lélek lakik, volt már a magyar történelemben két életű ember, Lővi Árpád például, aki egyszer volt bő 100 éve nagyszokálló konzervatív tudós, címertani szaktekintély, és a másik életében úgy mondták, a legmalacabb költő. Hogy van ez? Mit szólsz hozzá?
Köszönöm szépen a hasonlatot. Bár ő a Dr. Jekyll és Mr. Hyde patentet használta, úgyhogy délelőtt bement a Nemzeti Múzeumba, és Réti László néven ő volt a heraldikai és numizmatikai osztálynak a fő referense, vagy fő vezetője, és este pedig hazament a munkaidő után, és Lővi Árpád néven malac verseket írt.
Jó szaftos verseket, igen.
Én arra vagyok inkább büszke, hogy például Jókai is biztosítós volt nagyon sokáig, vagy például Franz Kafka élete végéig biztosítós is tudják. Volt.
Ezt nem is hallottam.
Én sem hallottam, igen.
Bizony, és valószínűleg azokat a vidám, optimista, legtűrjei
Franz Kafka nyomat,
per, a per, igen. Valószínűleg a biztosítós a környezet. A
sikereik csúcsán írta, igen. De jó. És ha már Igen, ha már biztosítás, igaz-e az, hogy a biztosítást az ókori görögök találták ki, vagy ők fejlesztették? Honnan ered a biztosítás?
Ugye azt szokták mondani, hogy már a régi görögök is ismerték a biztosítást, ami nagyon jól hangzik, de fogalmuk se volt a görögöknek. Egyébként is megvan most nekik a maguk baja. De
akkor, már akkor, ha lett volna, nem itt tartanának, igen?
Görögök, nem, ez egy újkori találmány a biztosítás. Persze mindig voltak olyan megoldások, amikor az ember kereste, hogy valami támaszt, valami anyagi támaszt találjon Isten csapások vagy szerencsétlenségek idején. A római jog, amely nagyon méltányos volt, és tényleg a jogot a méltányosság művészetének rangjára emelte, ő kitalált ilyen megoldásokat, például ez egy klasszikus példa, ezt már a katedráról is nagyon sokszor elmondtam, valószínűleg a hallgatóim már unják is, hogy ugye ment a tengeren a hajó, igen? A hajón a rakomány, számtalan áru tulajdonosnak a rakománya, és hogyha bizony jött a vihar, akkor a szállítmányt, meg magát a hajót úgy lehetett megmenteni, hogy néhány árut a tengerbe dobta. Na most ez teljesen esetleges volt, hogy kinek az amforáit, cuccát, vagy igen? A gabonázsákjait dobják a tengerbe, és a római jog rájött arra, hogy ezt valahogy meg kell oldani, ezt a
ez nem lesz szerencse dolga, hogy kihúzta meg. Dolga,
és akkor született meg a híres Lex Rhodia de Ictu Mercium, tehát a kidobott dolgokról szóló törvény Rodoszban.
Rodoszról erre a Rhodia, igen, nagyszerű.
Rodoszban, hogy ilyenkor a nem károsodott árutulajdonosok részlegesen, tehát szétporlasztják, szétosztják egymás között a károkat, de az igazi biztosítás az majd csak a 17. században kezdődött, és Londonban.
Igen, visszatérünk oda, de egy kicsit most kommunikálunk. Kedves Takács Ildikó, elképesztő divatja, főiskolai felfutása van a kommunikációnak. Jó ez az országnak? Jó ez a diáknak? Kinek jó ez?
A PR ma már nagyon egy fontos dolog. Szóval rájöttek arra, hogy nincs olyan része a gazdasági életnek, amelyre nem lenne PR-ra szükség. Tehát a PR oktatás nagyon fontos. Az, hogy túloktatás van, ami a kérdésed, az nem jó természetesen, mert nagyon sok diák nem tud elhelyezkedni. Tehát vagy szakmát kell változtatnia, vagy esetleg belekóstolni a reklámba, holott kommunikációban a PR tanulta. Tehát én azt gondolom, hogy föl kéne számolni azokat az oktatási helyeket, ahol nem nagyon komolyan történik a PR oktatás. Én magam is tanítok, és látom a fiatalok érdeklődését. Tehát a PR-nak van egy vonzása, ami nagyon jó, de nagy szükség van rá. Tehát a PR az Magyarországra igazából betört már a 80-as évek végén, de úgy igazán a 90-es évek közepétől éri virágkorát.
Értem. Mondd, van a PR-nak 10 parancsolata, vagy 5, vagy 4, vagy 3? Tehát mik az axiómái? Mi az, amit mindenképpen tudni kell még a laikusnak is a PR-ról?
Hát én tanítom a 10 parancsolatot, amit magam szerkesztettem. Példának okáért ne hazudj. Ez is benne van a 10 parancsolatunkban. A PR-nak
és nagyon... És a diákok megtanulják, és be is tartják, vagy csak megtanulják?
Ez az élet eredménye, hogy ez egy kis piac, Gyuri. Itt mindenki ismeri egymást a szakmából. Uh-huh. Pontosan tudjuk, hogy ki milyen korrekt, ki milyen inkorrekt a szakmában. Tehát nem éri meg, most mondtad az igazat, egyszer tévedhetsz, de akkor sem mossák le rólad a bélyeget.
Értem. Mi más még?
Például a sajtóval való kapcsolat, létkérdés a 10 parancsolatban benne van, hogy olyan információt adni, ami korrekt, körültekintő. A follow-up munka nagyon fontos a PR-ban, hogy lekezeld az eseményeidet, hogy pontosan tudd, hogy mit értél el vele, tehát milyen sikereid vannak. Nagyon fontos az, hogy a PR-ban, hogy a politikai PR-ral és marketinggel nem keverjük. Az egy külön szegmentáció. A politikai PR, ami a legfontosabb most Magyarországon.
A legjobb is színvonalában? Vagy annak kéne lennie?
Annak kéne lennie.
Milyen a jó
politikai PR? Az elmúlt időszakokban nagyon sok múlt a PR hibán.
Értem.
Tehát sok olyan esemény történt, amit a szakemberek nem behívása és nem a szakemberek ott léte tudott volna másképp. Más megoldást tudott volna találni. Aha. A politikai PR-t én tanítom az egyetemen, nem csinálom, mert én politikával nem foglalkozom, de én Amerikában ezt tanultam, és én nagyon szeretném, hogyha a fiatalok azt a politikai PR-t és azokat a szegmentációkat tennék meg, ami ennek a lényege, hogy mindig lényegre törő, mindig az igaz, és nem elfelejteni, hogy ott van a krízis kommunikáció. A politikai PR-ban mindig ott van a veszély helyzete, tehát azt kell elsőlegesen összeállítani, ha netán bekövetkezik, azonnal tudj rá reagálni. Értem. És itt a hiba. Ez nincs meg.
Igen. Van-e bumeráng hatás mindebben? Tehát amikor valaki jót akar, és mégis, hogy neki lesz rossz a dolog.
Hát ilyen történik az életünkben is, nem csak a PR-ban, de sokszor van olyan, hogy valaki nagyon jót akar, és egy nagy marhaságot csinál, mert nem konzultál
hogy
eleget.
Mond, és izzadt, folyik róla a víz, és nem hiszik el neki. Van ilyen?
Van. A személyiségnek ott kell lenni, hogy, és nézd, mondok egy nagyon érdekes történetet, ami talán nem ismernek még, csak a fiatalokat tanítok. Ha nekem jelentkezik egy PR szakember az irodába, felvételre, és felsorolja, hogy kinek dolgozik, nem veszem föl.
Értem.
A referencia a neved.
Értem.
Tehát egy PR-os mindig háttérben van, valakinek dolgozik, de hogy kinek, a senkire nem tartozik. Ahogy a reklámban szükséges a referencia, hogy kinek dolgozol, ettől leszel nagyobb, biztosabb, elfogadhatóbb, az a PR-ban nem játszik.
Muszáj meg.
Egy mondatot a politikai PR-ról. Én azt hiszem, hogy nekünk történelmünk során már volt nagyon sok kormányunk, nagyon sok politikusunk. Voltak olyanok, amiknek nagyon gyenge volt a teljesítménye, vagy még gyengébb, de egyben egyformák voltak. Mindegyik csapnivaló politikai PR-t vitt.
Igen.
És sajnos. A jelenlegi Igen. helyzetben sem látok biztató tendenciákat. Igen. Az utóbbi napok bizony. Eseménye is ez.
De így, hogy öltönyi nyakkendő megy, most már makkos cipő, fehér zoknival nincs, de ez kicsit olyan, mint amikor a kanibál megtanul késsel vidálva lenni, hogy attól a kaja még lényegében ugyanaz. Még egy dolgot illik, hogy megengednél, és a szóvivő szerepe. A szóvivő nagyon fontos, de két él dolog. Az egyik új szóvivőről hallottam, azzal bocsátották úgy, hogy vigyázzon, nehogy elsőként a nyelve barnuljon le. Milyen a jó szóvivő, vagy milyen a rossz?
Én nagy szóvivő párti vagyok. Meg kell mondjam.
Van kedvenc szóvivőd a közéletben? Nem
van.
Kell nevet mondani.
Volt,
világos.
Neked volt, barna? Nagyon kedves szóvivő volt.
Nekem is volt, csak már közben tűzoltó parancsnok lett.
Nem, nekem nincs ilyen, nekem mai napig is a kommunikációban dolgozik mind a kettő, akit én nagyra tartok, és sosem érdekelt, hogy mi hova tartozik, az a lényeg, hogy dolgozik. Miért kell a szóvivő? A szóvivő két dolog miatt nagyon fontos. Egyszer azért, mert elmondja a lényeget, és nem a főnöke mondja el, hanem ő mondja el, de ha hibázik, ő tartja a hátát, és nem a főnöke. Tehát akkor ő harcolja meg az igazságot, ha jó a szóvivő, és utána a nagy szentenciát majd kimondja a főnöke.
Nem beszélve arról, hogy a szót könnyebb vinni, mint megtartani.
Hát te kabaré szó végül, aztán végképp kell, hogy tudod.
Hát ez nagyon fontos. És nem a felelősséget akkor ő neki kell átvenni, és nem annak, akié valóban a felelősség.
Az egy pofozógép. Szerep,
azt akartam mondani, hogy miközben hallgatok ezeket, hogy egy kicsit golyófogó is a szóvivő.
Abszolút.
Abszolút,
de jó duma, nagyon tetszik. Aha. Ezt majd fogom tanítani, ezt leplagizálom.
Barna, és a kabaré szóvivője nehéz, könnyű, mi jobb? A szakmában egy tárgyal sikere vinni, vagy egy jó kabaré szóvivői munkát végvinni egy órán keresztül?
Hát mind a kettő kedvemre való, de mind a kettő természetesen nehéz. Ha most választani kellene, akkor természetesen most sem tudnék. A kabaré szóvivő az valójában nem szóvivő. A konferansznak adtuk mi a rádióban ezt a fedőnevet.
Nagyszerű. Most megint egy pár perc szünetet tartunk.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. 6-os. 6-kor a klubban. Ahol szó szót követ.
Folytatjuk a 6-ost Takács Ildikóval és Trunkó Barnával. Egy rövid felolvasást teszek. Egy pszichológiai elemzésben olvastam, hogy a tévében, ha beszél valaki, akkor a külvilág ítélete róla csak 7%-ban a mondani való szerinti, 38% a hangsúlyi a hanghordozási, és 55% az arckifejezés részaránya. Igaz ez, vagy tévedés, vagy túlzás? Vannak ennek mért adatai?
Ildikó? Vannak mért adatok, természetesen, sőt, még az is fontos, hogy jön át a képernyőn, és ugye erre vannak tréningek, amiket a PR szakemberek képesek tartani, aki ezzel foglalkozik. Nagyon fontos, hogy interjúkat fölveszünk, visszajátsszuk, akkor az illető látja, hogy milyen a képernyőn, dadog, nem dadog, nyitott szájjal beszél, hadar, nem hadar. Tehát nagyon fontos. Igen, vannak mért adatok, nagyon sokat jelent, hogy prezentálja a beszédét, nagyon fontos, hogy néz ki, de itt nem a szépségre kell utalni, hanem arra, hogy milyen az,
korrekt megjelenés,
milyen átütő ereje van, pontosan, és a lényeg az, hogy mit mond, és azt hogyan.
Értem.
Tehát ezeket mérjük folyamatosan, és ezért megvannak azok az ikonok, meg azok az emberek, akiket boldogan nézünk képernyőn. Igen.
Barna, és mindez a színházban, a biztosítási szakmában, nagy hülyeséget mondok, ugye jön a biztosítási ügynök, és a Vigéc, mi a jó, vagy mi a rossz ebben a tapasztalataid szerint?
Hát nagyon fontos, nagyon fontos nálunk az ügynöki vagy közvetítői munka, egy elegánsabban így mondjuk, mert ez gyakorlatilag az ügynök vagy közvetítő, aki belép a te lakásodba, az a ő biztosítójának a névjegye.
Igen.
Vele találkozik először. És hogy továbbiakban lesz-e azzal a biztosítóval találkozása, rajta múlik. Tehát mi a pajzslinkat kiteszünk, hogy ezeket az embereket megpróbáljuk képezni. Nagyon nehéz munka, mert ugye nagyon sokan vannak.
Mit kell megtanulni a ti közvetítőiteknek? Mi mindent?
A legalapvetőbb magatartás és öltözködési szabályoktól.
Köszönni is
hogyan kezdve egy kis retorikát is, nem beszélve a szakmai háttérről, mert hát azt is természetesen abszolválniuk kell az ügynök.
És a színházban?
Hát a színház az egy más világ. A színház, azt ne is hasonlítsuk a köznapi élethez. Ott úgy látszik, hogy ugye minden talmi, meg festék van az arcon, de ott is nagyon sokat számít a tehetség, nagyon sokat számít a vonzerő. Hát a nagy legendás színészeink azokat.
Nem csak sármosak voltak, mert hihetetlen tehetségek.
A világ, igen.
Kálai Feri bácsi most ment el bizony, mekkora egyéniség.
Isten nyugasztja.
Csoda volt ez az ember.
Igen, nagyszerű. Emberileg is.
Primissima is volt.
Igen, nagyszerű. Na, ez az. Ildikó, a Primissimának most jön a szezonja. Mondaná róla pár mondatot?
Hát nagyon szívesen, hát lelkem rajta, és életem egyik legnagyobb és legszebb munkája a Primissima előkészítése. Itt arról van szó, hogy ez egy teljesen transzparens. Alulról indul, tehát a javaslatok a 10 kategóriába alulról jönnek, utána kerül egy társadalmi testület elé, idén több mint 500 javaslatunk volt. A társadalmi testület egy hónappal előtte megkapja a teljes javasolt csapatot.
Ez már megtörtént, ha
mi már túl vagyunk rajta. Utána összeülés van, és minden kategóriában 3-at közjegyző előtt lehet javasolni. És amikor a 3 megvan kategóriánként, azok már prímák.
Igen.
Tehát azok már a Demián Sándor által felajánlott 10 000 eurót már kapják. És akkor utolsó nap, most december 3-án ebben az évben, a kibővített elnöksége a VOSZ-nak, ez már az ismertséget jelenti. Az első 3, amit szavazatársadalmi testület, az pedig a szakmát jelenti. Értem. és utána az ismertség fokán a háromból lesz egy primissima, aki az 50 ezer eurós díjat kapja. Hát most éppen beszéltünk arról, hogy Kállai Feri bácsi sajnos elment, de ő a mi primisszimánk volt, és nagyon büszkék vagyunk
jó
rá.
Jó helyre került az elismerés.
Nagyon nála. Jó helyre került.
Mind a kettőtökhöz egy kérdés, ami ugye részben a PR-ra, részben pedig a színházra vonatkozik. Egy beszélő természetes legyen elsősorban, vagy modorosan szabályszerű, szóval meddig lehet a pacákat trénírozni, kifordulhat magából, hogy a képernyő jól mutasson? Tehát őrizze meg a karakterét, vagy csináljuk egy másik embert belőle. Hogy van ez a politikában, a PR-ban, és hogy van a színháznál?
Kezdhetem?
Hogy, de kérlek.
A PR-ban mi nem változtatunk karaktert. Ha valakit, én nekem az egyik legnagyobb és a legizgalmasabb munkáim a személyiségformálást jelenti. Én ezt is tanultam, meg a politikai PR-t. Személyiségformálásban nem az a cél, hogy valakit megváltoztass, hanem valakit olyannak fogadtass el, amilyen. Uh-huh. És ehhez a különböző képzéseket és a különböző tréningeket el kell készíteni, és ezt végig kell csinálni. Ez egy csoda feladat. Uh-huh. Amikor a terméket kialakul, és amikor látod magad előtt azt az embert, akit láttál 20 évvel ezelőtt, és látod ma. Szóval ehhez tehetség is kell. Ugye nem csak a királycsinálóknak igen. van itt lehetőségük, hanem itt kell egy egyéniség, aki ezt fogja, és rohadt nagyon fontos, hogy nagyon-nagyon-nagyon fegyelmezett legyen.
Van, akinél nem sikerül ez?
Van.
Volt már?
Volt.
Hogy megtörik, van. Elmegy a kedve, vagy ti, nektek beletörik a bicskátok?
A bicskánk beletörik akkor, amikor mi már úgy ítéljük meg, hogy ezt nem szabad folytatni.
Értem.
Nekem egy volt ilyen az életemben csak, de a kezdetén, amikor a szakmába kerültem, még az idegenforgalomban dolgoztam.
Értem. Színház és vidéke, Barna.
Na látod, erről is szegény Kállai Feri bácsi jutott eszembe.
Igen, a tanú. Amikor
próbálták megtanítani
igen.
vele.
Zseniális volt.
Zseniális és nagyon jellemző jelenet volt.
Igen.
Na most visszatérve a dologra, nem nagyon nehéz megváltoztatni bizonyos tulajdonságok.
De nem is szabad.
Nem is szabad.
Nem szabad.
Az nem árt, hogyha például egy felvételről megnézi önmagát, és egy értő ember rámutat arra, hogy itt esetleg.
Hát Barnám, ezek a tréningek, amiket csinálunk.
Ezek a tréningek. És ő akkor lesz igazán tehetséges, ha ezen intelmek után
képes önmagát adni.
Kavicsot a nyelve alá.
Igaz, Barna.
Vagy beszél lassabban.
Igen, igazad van.
Vagy darál.
Igen, ha újra hallgatjuk a műsor, amire azt hittük, hogy jó volt, ezernyi hibát találunk bel, és abból lehet igazán tanulni.
Hát abból szabad tanulni.
Mert abból se, akkor nem kell csinálni. Így van. Egy picit komoly dologra térünk át, mexikói öböl, Barna. Ez globális dolog. Mondanál néhány mondatot, vagy amennyi fontos, arról, hogy milyen kockázatokkal, kihívásokkal néz szembe most az emberiség. És mit tudunk vele kezdeni?
Hát, ha én meg tudnám mondani, akkor majdnem mindenható lennék. Az két utóbbi eset is, a vulkán, illetőleg igen. a mexikói öböl, azt mutatja, hogy újabb és újabb veszélyek várnak ránk, újabb és újabb veszélyek leselkednek. Ez vele jár az életünkkel, a technológiai fejlődéssel. Ezeket nem lehet kiküszöbölni.
Igen.
Ezeket meg kell tanulni kezelni.
Igen.
Meg kell tanulni ezekkel a kockázatokkal, vagy ezekkel a veszélyekkel együtt élni. Hiszen a vulkánkitörést az ember, amióta él, ismeri, és megpróbálta kezelni, ugye elköltözött a vulkán közelébe.
Vagy Vezúv, és akkor valamikor nem igazán sikerült.
De... Nem minden esetben sikerült, és akkor egyszer 2010-ben egy vulkán elkezdett magából hamutok adni, és az egész világ közlekedése és idegenforgalma leállt.
Igen.
Olyan kárt okozott a világnak
milliárdokban
ez az esemény.
Mérhető.
Katasztrofális hogy... kommunikációval. Ez volt a legszörnyűbb.
No hát ehhez aztán hozzászoktunk, igen? hogy a katasztrófa esetén a kommunikáció a legnagyobb katasztrófa.
Igen. Pontosan. Ez meghülyíti.
Ez a Csernobilóta.
És itt van a krízis kommunikációnak a hibája, hogy egyszerűen nem fektetnek nagy súlyt rá. Én nagyon erősen tanítom. Uh-huh. Nagyon nagy baj. És nem csak a, bocsáss meg, hogy beleszóltam a mondatodba, de nem csak ez a hamu ügy volt egy katasztrofális kommunikáció, hanem ez a BP-s dolog is, az Obama és a mexikói öböl és az olaj, hát ebből se értettél az először semmit. Igen. Mert nem merték elmondani a lényeget. Visszatartottak egy nagyon komoly információ halmazt, ami miatt le volt kicsinyítve, le volt bagatelizálva ez az iszonyat, ami történt.
Igen.
Nem ez a véleményed? Te is így látod?
Pontosan így látom.
Igen. Sokáig elsumákolni szeretnék, és utána meg borul a Billy, és akkor mindenkire borul.
Ez... Jó, most már kezdenek észhez térni. Igen. Mind Obama,
keményen,
mind pedig a BP.
Mert hogy mi van Obamával most?
Nem, hát azt hallottam, persze, hát ez csak a pletykának a szövege, hogy nagyon komoly problémát jelentett neki ez a BP-s olajos dolog, és a népszerűsége is romlott.
És hogy mégis hogyan kezelte, hogy oda ment nyaralni, vagy hogy van ez?
Most azt hallottuk, hogy Floridába ment.
Példát mutatni.
Közelbe ment éppen azért, hogy egy kicsit a népszerűségét visszaszerezze, mert ezzel nagyot vesztett állítólag, és azt írja a bulvár sajtó, hogy a felesége népszerűbb ma már, mint ő, pedig ő volt nagyon népszerű.
Hát igen. Mississippi halat eszik, és akkor minden jól. Jó, tényleg nem akarom elbolondozni a dolgot, viszont tartunk most egy pici szünetet, és utána jövünk még vissza, és még néhány dolgot megbeszélünk.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben, új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
És biztos, ami biztos alapon folytatjuk. Az autósok sokat prüszköltek az év elején a kötelező biztosítással kapcsolatos dolgok miatt. Mi van itt? Mi történt itt, Barna?
Hát az történt, hogy szokták mondani, hogy elszabadult a hajóágyú, mert a jogalkotási lendületbe olyan butaságok kerültek be, gyakorlatilag mindegyikünket érintő jogszabályokba, mert a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás a 4 millió maga szerződésével azt kell mondani, hogy gyakorlatilag mindenkit érint.
Sőt, azt is, akit esetleg elütnek, tehát nagyon plusz az áldozat.
Legjobban, de hogyha csak autónként két főt számolunk, egy családot vagy egy vállalkozást, kijön a 10 millió. Itt minden szakmai kontroll nélkül a jogalkotás olyan megoldásokat hozott be, ami teljesen idegen egy európai környezetről.
És macerálja az autóst!
Hogy a biztosítónak, ez számunkra azért sérelmes, hogy a biztosítónak egy sérült autót gyakorlatilag műszaki vizsgára kell küldenie. Tehát kvázi hatósági jogkört.
Agyrém!
Természetesen az autósok meg voltak róla, hogy ez biztos a biztosítósok kilobbizták maguknak. Hát
pedig?
A fráz, tehát nekünk az a legnagyobb nehézség, de van remény arra, hogy valamilyen módon ezek a jogalkotási baklövések később majd korrigáltatnak.
Mert?
Csak annyi baklövés történt az elmúlt időkben és napjainkban, hogy a következő ciklus eltelhet ezek korrigálása.
Tőled loptam a poént, a gépkocsikból eltűnt a szívató, ezt most a hazai jogalkotás pótolja.
Ez pontosan.
Forrás Trunkó Barna. Így van. No, de mi se vagyunk angyalok, szerintem a károsultak is néha őrült trükkökkel próbálkoznak, mondanál néhány humoros vagy borzasztó példát? Amikor tényleg toronyúra aranylánccal kéne a károsultnak, az is, ami sose volt neki.
Igen, ennek a lélektanához hozzátartozik, hogy aki kárt szenvedett, vagy aki károsult, az egy olyan lelki állapotban van, hogy a saját kárát rossz indulat nélkül, vagy furfang nélkül is súlyosabbnak érzi, mint a tényleges.
Rossz hiszeműség nélkül is?
Rossz hiszeműség nélkül is.
Értem.
Igen, ha te neked elpusztul az édesapától kapott íróasztalod, akkor azt te úgy föl fogod értékelni, és nem csak az előszeretet értéke okán, föl fogod értékelni, és egy becsős azt mondja, hogy ne haragudjon, doktor úr, de az IKEA-ba ezt, mit tudom én itt, és ott, ez most majdnem marketing reklám, vagy majdnem gerilla marketing volt ezzel a cégnél.
Ugye? Freudi módon előjött.
Értem. Cégnével, de tudom, hogy van neked egy kedvenced.
Légy szíves, mert szerintem én ilyet még nem hallottam, de szeretném hallani a hallgató is. Trunkó Barna következik.
Csak a hallgató megnyugtatásaként én most föl fogom olvasni, ez egy kárjelentő, az a bizonyos kék-sárga kárjelentő, amelyet minden autós ismer nagyjából, és Gyurinak megmutattam én annak idején ennek az eredeti kópiáját, és hát ez most gépelve olvasom föl. Tehát az esemény részletes leírása tartalmazza a fejlét, és ebbe a kedves ügyfél ezt írta. Nyíregyházára igyekeztünk. Sötét volt már, baljósan zúgtak az útmenti jegenyék. A széltépte felhők már-már megnyerni látszottak harcukat a hold ellen, ám az égites győzedelmeskedett. Hideg fény szórta be ezüstjével a csalitos settenkedő vadait, az árokban varangyos békák kuruttyolták esti imájukat. Nos, ekkor ütöttük el a motorost. Balra akartunk elkanyarodni, de meggondoltuk magunkat, mondván ott se lesz jobb. A motoros szegény bedőlt balra, villogó indexünknek, ám mi visszakanyarodtunkban, rajta ütöttük, ő pedig az árokba henger bucskázott szegény. A békáknak torkára fagyott a kurut. A következő rovat, hogy véleménye szerint a baleset bekövetkezésének mi az oka, ebbe ezt írt az ügyfél, az autó vezetőjének pillanatnyi kihagyása, a szerencsétlen körülmények és a világ általános nyomorúsága. Mindig az ártatlanok szívják meg. És az egyéb közlendő rovat, ugye ez a doktor úr kedvence, egyéb közlendők rovatba ezt írt az ügyfelük. Az előadás, amelynek megtekintésére Nyíregyházára igyekeztünk, zárójel Csehov három nővér, nézhetetlen volt. A második felvonásra értünk oda. A harmadik felvonás alatt már szívesen cseréltem volna a motorossal. A negyedik felvonás alatt bárkivel.
Tudunk nevetni más baján, hát a kárára a legszebb, de szerintem ez jól megkomponált lenni.
Ez jól megkomponált, ugye Csehov három nővér Nyíregyháza, annak idején Verebes Pista volt ott az igazgató, ezért azt gyanítom, hogy valamelyik konkurens.
Egy jó szándék, egy jó akaró, igen. Igen.
Trunkó Barnát nem hagyom még békén, találtam két Trunkó Barna idézetet 1982-ből. Majdnem 30 évvel ezelőtt írta Barna. Kötetből azt mondja, az egyik világháborús részvételről így szólt, a kiugrás irodának egyébként volt egy jó sikerült reklámmondata, csak egy ugrás az Urál. Aztán a kormányzó felolvasta a rádióban reklamációját, talán a proklamációját. Felmernéd ezt ma is olvasni egyenruhások előtt?
Ó, természetesen. Ez akkoriban született, amikor mindenki memoárt írt. Mindenkinél diagnosztizálták az amnéziát, ezért nyugodtan vállalkozhatott arra, hogy memoárt írjon. És emlékszem, Bárdi Gyuri és Agárdi Gabi játszották ezt, igen, a darabot. Az is egy.
Ugye, hogy kell a színész is a kabaréhoz, nem hát csak stand-up?
Hát, hogy
hogy a csodában. A közepes számból, vagy jelenetből a színész fantasztikusat tud csinálni, és fordítva is igaz.
Így van. Egy picit jogászkodjunk. Találtam egy régi londoni jogi példát. Ez egy nagy kamu biztosítási história. Teszteljük önmagunkat egymást, a történet. London, árverés, számozott teli szivardoboz, licitálnak rá, 100 000 fontnál van a leütés. A pacák a folyosón biztosítja rögtön ezt 5 millió fontra, tűzkár ellen. Rá percekre, pár perc múlva darabonként vidáman elfüstöli, kinek mi jár ezért? Ildikó Barna. 100 000-ért vette, 5 millióra biztosította, és nyilván ekkor összeget szeretne kapni. Megkapja? Mit kap?
Hát ez egy szakmai legenda. Természetesen ezért ha nem történt meg, akkor is nagyon jó.
Igen.
Jó, de egyre rámutat, hogy sokat panaszkodunk néha joggal, hogy a biztosítási kötvények és szerződések nagyon bonyolultak, nagyon körülményesek, nagyon hosszadalmasak. Hát éppen azért, hogy azért definiálni lehessen, hogy mi a tűzkár. Mert hogy mi a tűz, ezt nem kell definiálni, hiszen azonos a szavak mindennapi jelentésével. De látod például definiálni, hogy tűzkár kivéve olyan tűz, amely a saját...
És szándékosan okozza, persze, világos, ugye, hogy nem.
Tehát ezért ilyen körülményesek a biztosítási feltételeink is. Itt van például az az esemény, hogy robbanás. Ez sem kell, azt hiszem, külön definiálni. Mindenki tudja, hogy mi az a robbanás, még akkor is, hogy nem fizikus vagy kémikus. Tudja, hogy valami hirtelen, aha, expanzió, vagy hirtelen térfogat terjedésből eredő jelenség. Mindegyik nem is volt probléma, még meg nem jelent az a legendás Color Star televízió.
Igen,
amelynek
felrobbant a képernyője.
Igen.
És egy hallatlanul tehetséges, fiatal, biztosítós, jogtanácsos annak idején.
Igen.
Szerénységem tiltja, hogy eláruljam, ki volt az a bíróság előtt, igenis azzal védekezett, hogy hát itt szó sem volt robbanásról. Igen. Ellenkezőleg. Itt egy összecuppanás volt, hiszen mindenki tudja, hogy a televízió képernyőjének a belsőben vákum van, tehát
igen,
ez nem
rohadt. Befelé menj, nem kifelé.
Hál' Istennek a bölcsbíró, mert akkor még voltak olyanok.
A bölcsbíró nem csak a futballpályán.
Azt mondta, hogy, hogy a, hát ami még a PTK-ban is benne van, hogy a szerződés rendelkezéseit ellenkező kikötés hiányába, úgy kell értelmezni, hogy a szavak így általánosan elfogadott jelentése diktálja.
Úgy van, PTK 207-es
szavak. Márpedig ezt mindenki robbanásnak tartja, ugyanúgy, mint mikor a mikor a nagy expozíciót, igen. Aha. Aki látott már lecsót a plafonon, tudja, miről beszél.
És Ildikó?
Igen, én nem vagyok biztosításban otthon, de logikai gondolkodásban, ugye én is aláírom a biztosítási kötvényt, aminek jogászként se értem a felét, mert annyi kacsomagyban benne, bocsánatot kérek, de itt viszont ez valami fantasztikus dolog, szerintem ennél kreatívabb ötletet én még biztosítás ügyben nem hallottam, hogy utána elfüstölgetem, és az öt millás az ül, mert az benne van a szerződésembe.
És akkor okos, még nem beszéltünk, bocsánat, okos. A biztosítási csalók.
Akik aztán, igen. Így van.
És azokat nem ismerem, hála Istennek.
Sajnos mi sem mindent.
Igen. Igen. Egy percünk maradt, a játék tehát elhangzik. Arról azokhoz szólunk, akik autóban ülnek, sokat autóznak. Egy teszt példáról van szó, a következő. Leeresztett sorompó, odaérkezik három honfitársunk, a... Ő a lúzer, megáll és vár időtlen időkig. Dudál, öklétrázza, de nem megy tovább. B, a másik, a vakmerő, neki megy, összetöri a sorompót, koccan, elszelel és megúszza. C, a harmadik, rafinált, átbújik alatta, vagy emelgeti, vagy kikerüli a félsorompót, és a balgáknak beint. Kérdés, ki jár el helyesen, ti melyikek vagytok?
Én egy pluszpontot szeretnék kérni, mert én... Valószínű megcsinálnám a C-t, de inkább a D-t, amit...
De nem integetnél.
Nem integetnék, szépen átcsúsznék, és átmennék, és a balgáknak azt mondanám, nagy marhák vagytok.
Barna?
Én az A, a B és a C közül természetesen a D-t választanám.
Azaz?
Kiszállnék a kocsiból, elővenném a mobiltelefonomat, felhívnám a körzeti megbízottat, és jelenteném, hogy megint ellopták az akkumulátort a sorompóból.
Igen, ez a reális megoldás.
De itt... átmegy addig a vonat.
Igen. Nos, a mai adásnak azt hiszem itt a vége. A hallgató is eltöprengett persze ezen a példán. Ha írnak a fórumba, akkor a legjobbakat bemondjuk a legközelebbi adásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, Takács Ildikó és Trunkó Barna. A ti nevetekben is elköszönünk a hallgatótól, megköszönjük a hallgató figyelmét. Köszönjük Burger Lajosnak és Árva Brigittának a segítő közreműködést, és kellemes hétvégét kívánunk, kedves hallgatók, viszont hallásra!